Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Jézus mondja a Lukács evangéliuma a 6. fejezetének 27. és 28. verseiben. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűrölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.
Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei édesatyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassunk meg egy verset Csöngedi Nikola testvérünk tolmácsolásában.
Adi Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságon, de őt, a fényes, nagyszerűt mindörökre látom.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vigadoztok vékhetetlen boldogságban, vagytok megújult állapotban, az Úrnak nevét ének szóban, magasztaljátok igazságban. Napol csillagos ég, ti az Urat dicséritek, jóságát, hatalmát, bölcsességét hirdetitek, meg a megrendelet tölti néked, kiszabott az a ti törvénytek, és ti annak hívegetek. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, a szentek urának légyen örök magasztalás. Kiben soha nincs megváltozás, vagy ígérettől elhanyatás. Tőle fejünkre szálljon áldás.
Baranyi Istvánné testvérünk, presbiter testvérünk Kati néni tesz bizonyságot ma közöttünk. Fogadjuk szeretettel az ő szolgálatát.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon izgulós típus vagyok. Én még ennyi ember előtt nem tettem bizonyságot. Magamról annyit, hogy nem magyaralmási jöttem, de nem magyaralmási benszülöttek vagyunk. Somogyból költöztünk oda. 33 esztendeje most már immár, és 3 leánygyermekünk van, meg 2 unokánk. És azzal szeretném, és elnézést kérek, de úgy olvasom föl, mert én nem tudnám már mondani, hogy nem olvashatom föl. Azzal kezdeném a bizonyságtételemet, hogy én inkább a tékozó fiú testvérének, ki testvérét képviseltem. Különösképpen nem zúgolódtam, szerettem templomba járni, csöndben, de nem nyugodtan éltem az életem. Azonban találkoztam olyan emberekkel, akiket láttam a bajok, a problémák ellenére is kiegyensúlyozottak, nyugodtak, tudtak maradni, valami több volt bennük, mint bennem. Kívántam ezt az életet, de hogyan érhetem el? A Bibliát olvasva Isten megmutatta igéjén keresztül az utat. Döbbenten olvastam, a megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Ézsaiás 30:15b. Ó, emberi természetem tiltakozott, mitől kellene megtérnem? Hisz nem vagyok annyira rossz, templomba is járok, amit X meg Y megtesz, azt én nem. Isten azonban megvilágosította, lehet, nem ugyanazokat a bűnöket követtem el, mint mások, ettől függetlenül bűnös vagyok. Kértem Isten segítsen meglátni és megvallani minden rosszat, amit elkövettem, mennyi mindenért kellett bocsánatot kérnem, és akkor kezdtem érezni a változást életemben. Most már másként hallgattam az ige hirdetéseket, nekem és rólam szóltak, miben kell mássá lennem, másként tenni. Ehhez kellett a lelkész család segítsége is, akikhez meghittem kérdéseimmel, mehettem kérdéseimmel, kételjeimmel, s akik imádkoztak, értem, s velem. Míg végre megértettem, hogy kegyelemből Jézus Krisztus érdeméért kaphatok üdvösséget, amit nekem hittel el kell fogadnom, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka, az Efézus 2:8. Olyan jó, hogy Isten ismer bennünket, gondjainkat, félelmeinket, bukásainkat, s jöhetünk hozzá minden problémánkkal. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek, mondja Jézus Krisztus a Máté 11:28-ban. Így sokkal könnyebb elviselni a terheket, nehézségeket, mert azok akadnak a hívő ember életében is, nem csak jó dolgok történnek mindig velünk. De ha tudhatom és hihetem, az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel, Zsoltár 29:11. Ezt naponként újra és újra megtapasztaltam és megtapasztalom most is. És köszönöm szépen.
Valóban köszönjük szépen a bizonyságtételt. Testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük neked ma különösképpen azt, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy te ennyire szerettél bennünket, hogy a legdrágábbat adtad, és köszönjük, hogy mi hihetünk te benned, köszönjük, hogy letehetjük a terheinket, köszönjük, hogy te vagy a szabadító. Azért imádkozunk, hogy jöjj el ma is a te szent lelked által. Légy itt velünk a te élő igéddel, könyörgünk, hogy keresd meg és találd meg a szívünket, add, hogy ma nekünk is felragyogjon a Krisztus. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetének 25. versétől a 32. versig. Folytatódik tehát a történetünk, az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Kedves testvéreim, még egyszer nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a nagyobbik fiú történetéhez. A hazatérés témakörén belül arról fogunk ma hallani, hogy mindenem a tiéd. Ma is egy történetet hoztam bevezetésképpen. Egy fiatal hölgy, Sally, elmesélte egy élményét, mert épp a teológiai tanulmányai alatt élt át egyik tanára Dr. Smith óráján. Azt mondta, hogy Smith professzor órái az alaposságukról, a tárgyilagosságukról voltak nagyon híresek. Ezen a bizonyos napon Sally besétált a tanterembe, és egyből tudta, hogy jó napjuk lesz. Azért, mert a pulpitushoz közeli falon egy nagy céltábla volt. Az asztalon pedig dártok, egy kis nyilak, amivel lehet dobálni. Dr. Smith professzor megkérte a diákjait, hogy rajzoljanak egy képet valakiről, akit nem szeretnek. Valakiről, akire haragszanak. Majd hagyta, hogy dartokkal dobálják meg ezeket a rajzokat. Sally barátnője egy lányt rajzolt le, aki elcsábította tőle a barátját. Egy másik lánya a kisöccséről készített egy képet, Sally egy régi barátnőjét rajzolta le, nagy hangsúlyt fektetve a kép minden részletére. És még az arcon levő kis hibákat is kidolgozta. Nagyon meg volt elégedve a kép élethűségével. Akkor az osztály felsorakozott, és elkezdte dobálni a dartokat. Néhányan a diákok közül olyan erővel dobták a nyilakat a célpontjaikra, hogy az közben darabokra szakadt. Sally is nagyon várta már, hogy sorra kerüljön, ezért nagyon csalódott volt, amikor Dr. Smith az idő rövidsége miatt megkérte a diákokat, hogy most foglalják el a helyiket. Éppen azon gondolkodott Sally, hogy milyen bosszantó, hogy nem volt lehetősége darttal megdobálni a képet, amikor Dr. Smith elkezdte levenni a céltáblát a falról. A céltábla alatt testvéreim Jézus Krisztus arcképe volt. Hirtelen csönd futott végig a termen, és minden diák szeme a szétmarcangolt arcképen függött. Lyukak és vágások fették az arcát, és a szemei ki voltak szúrva. Dr. Smith mindössze ennyit mondott, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Többszóra nem volt szükség, a diákok szeme könnyekkel telt meg, miközben Krisztus képét nézték. Testvéreim, sokszor elfelejtjük, amikor a testvérünket, amikor egymást megsebezzük otthon, a családban vagy itt a gyülekezetben, akkor Krisztusnak okozunk vele fájdalmat. Tegnap olvastam egy szép imádságot a csendességemben, amit elhoztam. Te vagy a szeretet lelke, a jóság barátja, és nem akarod, hogy harag, veszekedés, gyűlölet és irigység szomorítson minket. A viszály ellenedre van, és szereteted lángjával akarod újra összeforrasztani azokat, akik elszakadtak egymástól. Talán valakit Isten a szívünkre helyez, aki felé el kellene indulnunk, akivel nekünk is meg kellene békülnünk. Testvéreim, folytatódik a történetünk, a tékozló fiú testvéréről hallunk. Olyan érdekes, hogy nem sokat hallani róla. Nem sok prédikáció született a tékozló fiú testvéréről, sajnos csak megemlítjük, pár mondattal elintézzük sokszor. Róla már sokkal ritkábban, sokkal kevesebbet hallunk, mint a tékozló fiúról, ahogy tegnap és tegnap előtt is hallottunk. Pedig ő is benne van ebben a történetben. Hát igen, itt volt ez a fiú, de bármennyire is ő volt a jó fiú, aki otthon maradt, aki nem ment el úgy, mint az öccse, mégis úgy tűnik a viselkedése az ő megnyilatkozásai alapján, hogy ő itt most a negatív szereplő. Fontos üzenete van itt a Szentírásnak ezekben a versekben. Képzeljük magunkat most az idősebb fiú helyébe, hogy milyen érzések lehettek az ő szívében. Ez a fiú megszokta otthon a jót, és természetessé válik, ne ítéljük el ezért ezt a fiút, hanem próbáljuk meg magunkat valóban a helyébe képzelni. Ő nem járt a disznók pályájánál, valahol érthető is, hogy úgy, mint sok mai fiatal, nem értékeli, hanem inkább természetesnek veszi azt, ami otthon van. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, ekkor előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel épségben visszakapta őt. Úgy kezdődik, hogy a mezőn volt és dolgozott. Ez egy dolgos ember volt. Képzeljük el, hogy fáradtan jött haza a munkából, örült, hogy végzett mára, És nem a megszokott csendes, nyugodt fogadtatás várja otthon, hanem már messziről hallani, hogy ünnepel a család. Ünnepel a család, ő pedig, mintha megfeledkeztek volna róla. Érezted már magad te is így, mintha elfelejtettek volna. Őt nem hívták meg. A háttérbe szorulva érzi magát. Nem értesítették, ő nem is tud róla, hogyan lehetséges ez, hogy ünnep van itthon, és én, aki egész nap dolgoztam, még csak meg sem lettem hívva a mulatozásra. Ilyen kérdések és ilyen gondolatok támadhattak a nagyobbik fiúban, ezek táncolnak, mulatnak, szól a zene, messziről hallani, meg húzom az igát, hogy van ez? Szól egy szolgának, és megkérdezze, hogy mi van itt, mi történik? A szolga így felelt, a te testvéred jött meg. És apád ezért levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Több szempontból is nehéz volt ezt a nagyobbik fiúnak feldolgozni. Megjött a testvér, pedig az utóbbi időben csak ő volt otthon a fiú, mert a másik elment. És a kezdeti nehézségek a törés után, amit a kisebbik fiú távozása okozott, visszaállt az élet a régi, jól megszokott kerékvágásba. Minden rendben volt, egy kicsit ő volt egyedül a középpontban, a nagyobbik fiú, és most megjött, visszajött a testvére. Aztán az is kiderül, hogy oda van a hízott borjú, pedig hogy várhatták együtt azt az ünnepi alkalmat, amire nevelték, amire tartogatták. És hogy épségben, egészségben kapták őt vissza, hát ennek most a nagyobbik fiú egyáltalán nem tudott örülni. Lehet, hogy az a gondolat is végigfutott benne, hogy pedig megérdemelte volna, hogy összeszedjen valami betegséget. Most itt van, aki mindent eltékozolt, sőt, még ünnepi lakoma is van a tiszteletére, aki meg itthon dolgozik, annak nem jár semmi. Ilyen érzések vannak a nagyobbik fiú szívében. Ahelyett, hogy örülne, de érthető is, hogy nem ezt teszi, minek is örüljön, kicsit váratlanul jött ez az egész. Teljesen természetes reakció. A testvérek tudják, akinek vannak gyermekei, nem csodálkozik ezen. A testvérek sokszor rivalizálnak egymással. Nem könnyű együtt örülni a testvérünkkel. Főleg akkor, ha őt ünneplik körül, mert például sikereket ért el, én meg itt vagyok a háttérben. Talán te is voltál már így hasonló helyzetben, voltak hasonló érzések a szívedben. Ráadásul kicsit jogos is, amit mond az idősebb fiú, hogy ő a kisebb, mindent eltékozolt, én meg végig itt voltam apám, és segítettem, dolgoztam, teljesen igazságtalannak érzi az egészet. És ekkor nagyon megharagudott, annyira, hogy nem is akart bemenni, ő most egyáltalán nem volt kíváncsi a testvérére. Nem tudott együtt örülni, és nem tudott együtt ünnepelni. Azt olvastuk a 26. versben, ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. Itt van a pont, amikor betelt neki a pohár. Itt van az a pont, amikor nagyon megharagudott, és azt mondja, hogy elég volt. Elég volt ebből. Lehet, hogy a földhöz is csapta azt, ami éppen a kezében volt dühében. És így folytatódik az igény, de az apja kijött, és kérlelte őt. Testvéreim, ezt olvastuk az igében, hogy az édesapa utána megy. Hallottuk két napon keresztül, hogy az egyiknek elébe megy, minden nap hazavárja, a másiknak meg utána megy, ilyen a mi Istenünk, testvéreim. Ez a történetben szereplő apa szereti mindkét tékozló fiát, mert nem túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy nem csak a kisebb, hanem ahogy a mai igében látjuk, a nagyobb is tékozló volt. Örülök a mai bizonyságtételnek, erről hallhattunk. Éppen a nagyobbik fiú nem látszott rajta, mert nem voltak olyan nyilvánvalóak, nem voltak olyan szembetűnőek a bűnei. De ha látta volna valaki a szívét, akkor nagyon hamar észrevette volna, hogy semmivel sem volt különbb, mint az öccse. Mégis, és itt jön a fordulat a történetben, hogy mégis az apja, aki ismerte és szereti a fiát, ezt a fiát is ugyanúgy, mint a kisebbet, utána megy, kijön, és kérlelte. Nem azt üzeni a szolgákkal, hogy mondjátok meg annak a makacs, féltékeny, irigy fiamnak, hogy így jártál, szóval magadat szegényíted meg, ha nem ünnepelsz velünk, szégyelhetnéd magad, hogy nem tudsz megbocsátani. Hanem képzeljük el, feláll az ünnepi asztaltól a családfő. A legmagasabb rangon lévő ember, az édesapa, ott hagy mindenkit, és utána megy ennek a fiának is. Testvéreim, milyen jó az Isten! Hogy még ha ilyen indulatok vannak is a szívünkben, akkor sem hagy minket magunkra, hanem utánunk jön úgy, ahogy utána ment a nagyobbik fiúnak is. Kéri őt, azt olvastuk a Bibliában, hogy kérleli őt. Ő azonban most, amikor úgy érzi, hogy betelt a pohár, és hogy elég volt, nagyon bátran és őszintén megmondja, amit gondol az apjának, úgy mondanánk ma, hogy beolvas neki. Így olvassuk a 29. verstől. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha sem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Hány esztendeje szolgálok neked? Kiderül, hogy a nagyobbik fiú számára, szinte már csak munkakapcsolat volt az édesapjával való viszonya. Hiszen elsőként erről beszél, és ő is úgy érzi, hogy nincs elég szabadság, úgy érzi, hogy sok a kötöttség. És úgy is érzi, hogy megérdemelte volna a munkája miatt, hogy az ő tiszteletére rendezzenek ünnepet. De ez a kisebb nem érdemelte meg, nem volt rá méltó. Engedjenek meg a testvérek egy rövid személyes példát. Mi is igyekszünk gyakorló szülőként egyformán szeretni a gyermekeinket. Igyekszünk jól csinálni a gyereknevelést, hol jobban sikerül, hol kevésbé. Egyáltalán nem akar önreklám lenni, a következő történet csak egy példa. Kedden történt, hogy nekem kellett Illésért, a kisfiamért menni az iskolába. Ilyenkor Edit a feleségem, Hannával, középső gyermekünkkel itt van Fehérváron a zeneiskolában. Szóval az első osztályos kisregény hozta, cipelte ki a nehéz táskákat, a feleségemét, Hannájét, a testvérét és természetesen a sajátját, és ügyes volt. A kocsiban mondom neki, hogy ha hazaérünk, fogsz kapni egy csokit. Mire ő visszakérdezett, apa, csak én fogok csokit kapni, amiért ügyesen kihoztam a táskákat? Nem mondtam neki. Ezzel akkor lehet, hogy egy kicsit csalódást okoztam. De azt mondtam, hogy a lányok Abi és Hanna is fognak csokit kapni, mert egyformán szeretlek benneteket. Tudom, hangzott a meglepő válasz Illéskétől. Megvallom őszintén, hogy jól esett az a válasz, mert nagyon ritkán kapunk ilyen visszajelzést, szülők, gyakorló édesapák. A nagyobbik fiú azt gondolta, hogy azért, amit ő tett, neki több jár. Az apa viszont a cselekedeteiktől függetlenül a kisebbet, a nagyobbat egyformán szerette, függetlenül attól, hogy mit tettek, szerette a fiait. Éppen azért, mert mind a kettő az övé volt. Az otthon maradt fiú így folytatja, soha nem szegtem meg a parancsodat. Tehát engedelmes volt, és ez valószínűleg igaz is lehetett, hiszen az apja nem cáfolja meg. De milyen szívvel tette mindezt? Mondhatjuk bátran, hogy már egyáltalán nem szívből engedelmeskedett. Először talán szívességből, aztán megszokásból tette a dolgát, de egy ideje már valószínűleg csak kényszerből, mert muszáj volt, engedelmeskedett az apjának. És te, folytatta a nagyobbik fiú, az apját vádolja ugyanis először, nem csak a testvérét hibáztatja, te még egy kecskegidát sem adtál nekem soha, nemhogy a hízott borjú, tehát hol van itt az igazság? Egy kecskegidát sem adtál nekem, hogy mulathassak a barátaimmal. És nem elég, hogy így bekorlátoztál, gúzsba kötöttél engem, ráadásul itt érdekes dolog következik, nem azt mondja, hogy az öcsém vagy a testvérem, hanem megjött ez a te fiad, mintha nem is lennének rokonok. Megjött a te fiad, aki parázna nőkkel eltékozolta a vagyonodat, az atyai örökséget, ekkor levágattad neki a különleges alkalomra tartogatott hízott borjút. Hogy tehetted ezt velem? Nem lehetett könnyű, otthon volt, végig dolgozott, nem is érti az egészet. Én nem vághatom le a borjút, hogy a barátaimmal ünnepeljek. Az én születésnapom az nem számít, pedig mennyi ideje szolgálom engedelmesen az apámat. Persze csak a látszat volt. Látjuk a keserűséget, az indulatokat a szívében. Ez a tékozló, mert megjön, és milyen ünnepséget rendez neki az apám. Ahelyett, hogy helyre tenné. Engem meg kiemelne, mint pozitív példát. Látod, itt a te testvéred, itt van a bátyád. Ő itthon maradt, ő hűségesen szolgált nekem mindvégig, nem úgy, mint te. Testvéreim, ez az apa nem hasonlítgatja egymáshoz a gyermekeit. Ahogy a nagyobbik testvér hasonlítja magát a kisebbhez, mi se tegyük soha. Ő egyformán szereti őket, nem az érdemeik miatt, hanem attól függetlenül, mert az övéi. Egyformán szereti őket. Gondoljunk bele, hogy fájhatott neki, hogy az idősebb fiú elutasítja a testvérét, eltúlja, eltaszítja magától, hiszen mindkettő az ő fia. A toldi sorai jutnak eszembe, engedjék meg a testvérek, hogy néhány verszakot idézzek. György az édesanyját hidegen köszönti, bár ez a lelkét is majd elébe önti. Hát a másik hol van, fanyalogva kérdi, senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti. szénátor szegényke künna béresekkel, hivatom, de György úr eszrikoltja nem kell. Nem kell, és e két szó úgy esik anyjának, mintha a szívébe nagy kést mártanának. Nem kell, ím azonban kelletlen hivatlan, a fiú betoppan, szíve égőkatlan. Belsét még most is fúrja és faragja, szégyenítő búja, búsító haragja. Mégis mindamellett mi Isten csodája, egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája. Lelke gyűlölségén erőt vesz valami, valami nem tudom én azt kimondani. Amint látja Györgyöt hirtelen váratlan karja, ölelésre nyílik akaratlan. De az eltaszítja testvérét magától, gőgösen fordul el jó atya fiától. A szegény anyjának könyvtorul szemébe, kőszívű fiának sírva lép elébe. Megdöbbentő sorok, hogy milyen az ember, hogy milyenné tud válni. Nem kell, se két szó úgy esik anyjának, mint a szívébe nagy kést mártanának. Mint az apa ezt mondaná, a gyermekemről beszélsz. Az, aki eltévedt, az is az én fiam. Az atya szenvedéséről még nem sokat beszéltünk, pedig milyen nehéz lehetett neki. Hogy úgy tűnik, hogy ugyanazt látják, az édesapa és a nagyobbik fiú is, ugyanazt élik át, hogy hazajön a tékozló fiú, mégis egészen más reakciót vált ki belőlük ez az esemény. Az egyik megbocsát, a másik pedig megkeményedik. Testvéreim, a mi gyülekezeteinkben soha ne így legyen. Ne így fogadjuk az újakat. Ne így fogadjuk a nemrég még a disznók vájújánál levőket, a frissen megtérőket, mint a nagyobbik fiú a testvérét. Fogadjátok be egymást szeretettel, ahogy Krisztus is befogadott benneteket. Bár csak tudnánk egymásnak mi is úgy mindig megbocsátani, ahogy ő megbocsátott nekünk, elengedve minden tartozásunkat, hiszen Krisztus a kereszten kifizette az árát. Emlékszem, elmondta őszintén egyik legátusunk még egy korábbi gyülekezetben, az ige hirdetésben, hogy voltak alkohol problémái, bizony ő is mélyről jött. Ez kísértés volt neki, és nem egyszer elbukott. Utána nem sokkal később a gyülekezetünk egyik elöljárója megfogalmazta nekem, hogy lám ez a fiatal teológus tegnap még alkoholista volt, ma meg nekünk prédikál. Úgy tűnik, hogy a nagyobbik testvér nem szívesen fogadja vissza az öccsét. Még a szolga is azt mondja, hogy a te testvéred, ő pedig ezt mondja, hogy a te fiad, ezt mondja az apjának. És mit tesz az apa? Nagyon érdekes a történetben. Az apa nem védekezik. Az apa nem csap vissza. Nem dorongolja le a gyermekét, hogy szégyelhetnéd magad, hogy mondhatsz ilyet, milyen tiszteletlenül beszélsz velem, hanem szeretettel eszmélteti a nagyobbik fiút, mint ha azt mondaná neki, fiam, gyere haza. Így olvastuk az igében, ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd, vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Fiam, te mindig velem vagy, és sajnálom, hogy ezt most nem látod, de ez ajándék. Ajándék az, hogy itthon vagy. Neked nem kellett átélni, milyen lehetett éhezni a disznók vájúja mellett. Te mindig velem vagy, és én is itt vagyok melletted, fiam, mindenem a tiéd. És valóban az örökség kétharmada, ami megmaradt, az akkori szokás szerint a nagyobbik fiúé volt. Kétszer annyi járt neki, mint a kisebbik fiúnak, de az sem elég. És mégis elégedetlen, ezért mutatja meg neki az édesapa az érem másik oldalát. Fiam, mindenem a tiéd. Mint ha azt mondaná, hogy szeretlek, fiam. Itt vagyok, és mindenem, amint van, a tiéd. Ma nekünk is mondja, bennünket is megszólít Isten, mert de sokszor elfelejtjük, testvéreim, elfáradunk a munkában, a szolgálatban, meg is keseredünk, már-már mi is csak a kötöttségeket látjuk. Itthon maradott fiúk, és ekkor mondja nekünk, ami mennyei édesatyánk, hogy mindenem a tiéd. Fiam, mindenem a tiéd. Elhisszük-e? Tudjuk-e, testvéreim? Meghalljuk-e a szívünkkel is? Fontos hangsúlyozni, mert gyakran megfeledkezünk róla. Olyan sokszor elfelejtjük. A nagyobbik fiú otthon volt, de már egyáltalán nem érezte otthon magát. Az apjával való kapcsolata is munkakapcsolatra szűkült. Már távol volt a szíve az atyai háztól. Valaki egy női konferencián őszintén elmondta, hogy az Úrnak szolgált, éveken keresztül úgy tűnt, hogy minden rendben van, egyszer csak rádöbbent, hogy már régen eltávolodott a szíve az atyai háztól. Az apa, mintha ezt mondaná, sajnálom, hogy nem látod, mert most haragszol, és ez eltakarja előled. De amin van, fiam, amiért dolgozom, amit gyűjtöttem egy életen át, amit félretettem, a munkám, a szeretetem, mindenem a tiéd. Ez az apa elmondja a fiának. Testvéreim, szeretjük a feleségünket, édesapák, szeretjük a gyermekeinket, de azért sokat jelent a megerősítés. Sokat jelent, amikor elmondjuk, amikor kifejezésre juttatjuk az érzéseinket, amikor átöleljük a másikat, hogy megtapasztalja, ahogy az apa a kisebbik fiát. Vagy ahogy a mai történetben látjuk, mondjuk el a ránk bízottaknak, mielőtt ma álomra hajtanánk a fejünket. Ki tudja, holnap megtehetjük-e. Mondjuk el, hogy fontosak nekünk, hogy szeretjük őket. Fiam, mindenem a tiéd. Ez a mai üzenetünk, ez a mai fő gondolat. És olyan elevenen él bennem, több mint 10 éve hallottam egy evangélikus lelkipásztortól, de még mindig emlékszem rá, egy ökumenikus estén szolgált kerekegyházán, arról az ígéről, hogy minden értetek van. És aztán kifejtette részletesen, hogy értetek van a kereszt, hogy értetek adta Isten a fiát, hogy minden értetek van. De sokszor mi is csak a bajokat, de sokszor csak a terheket, a nyomorúságokat látjuk. Sokszor panaszkodó nép vagyunk. Inkább mondjuk, hogy ez a pohár félig üres, mint hogy azt mondanánk, hogy még félig tele van. De sokszor nem vesszük észre, hogy mi mindent kaptunk, testvéreim. Hogy Krisztusban tényleg minden a miénk. Ő benne mindent nekünk adott Isten. Reményik sorai jutnak eszembe, a szőnyeg visszája. Kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon. Gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakon, de aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki míg itt járt a föld angyala volt, s most már a mennek angyala. A világ Isten szőte szőnyeg. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. A két világháború között nehéz időben írta ezt Reményik Sándor. Mi csak a visszáját látjuk itt, és néha a szebb perceinkben a színéből is valamit. Egy kislány, amikor megálltak sötét éjszaka egy parkolóban az édesapjával, az autóval, amikor kiszállt a kocsiból, felnézett a csillagos égre, és azt mondta, apa, ha mennyországnak ilyen a visszája, ilyen gyönyörű, akkor milyen lehet a színe? Igen, csodálkozzunk rá arra, hogy mi mindent kaptunk Istentől. Az apa ezt mondja a nagyobbik fiának, mindenem a tiéd. Neked is örülnöd kellene. És itt azért szeretettel helyére teszi az édesapa a dolgokat és a nagyobbik fiút. Ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Mégiscsak a te testvéred. Szeresd hát őt. És örülj velünk, hogy visszakaptuk épségben, sőt, egészen másként, mint ahogy elment, ahogy tegnap is hallottunk erről, mert megtért és új emberként jött vissza a kisebbik fiú. Fiam, mindenem a tiéd. Ne zavarjon téged, ha jutnak morzsák a másiknak is. Valamit félreértettél, fiam, ne zavarjon, hogy a testvéred hazatért, téged is ugyanúgy szeretlek. Itt állunk meg, de ma is hoztam néhány gondolatot zárásként. Testvéreim, a tékozló fiú története egy befejezetlen történet. Nagyon érdekes, hogy nincs vége. Nem folytatódik a tudósítás a Szentírásban, Lukács az orvos pedig alaposan utána járt mindennek. Jézus nem fejezte be ezt a történetet. Egy befejezetlen történet, amit nekünk kell befejezni, amit neked és nekem kell befejezni. Nem derül ki, hogy mit tesz a fiú. Nem derül ki, hogy mit fog tenni a nagyobbik testvér, mert a döntés a miénk. A döntés a mi kezünkben van. Adja az Úr, hogy tudjuk mindig krisztusi megbocsátó szeretettel fogadni a megtérő, a tékozló fiúkat és lányokat, akik most fordulnak meg az úton, akik most jutottak hitre, úgy, ahogy az Atya fogad minket. Jézus nem véletlenül mondja ugyanebben a fejezetben, az előző oldalon, az 15. fejezet 7. versében, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Látjuk, hogy ennek a nagyobbik fiúnak is hazatérésre van szüksége. Testvéreim, ez a mai szakasz, ez a része a történetnek rólunk is szól. Az egyházról, a gyülekezetről, hogy milyen befogadó szeretet van bennünk, azokról, akik ebben nőttek fel, akik mindig itt voltak, és nekünk is azt mondja az ige, hogy fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott benneteket. Gondoljuk át újra a történetet, ez a fiú otthon volt mindig a közelben, mint aki gyermekkorától ott van a gyülekezetben, de neki is megtérésre van szüksége, hiszen láttuk, hogy mi volt a szívében, semmivel nem volt külön, mint az öccse. Mégis az apa az egyiknek elébe megy, a másiknak utána megy. Ilyen a mi Istenünk, irgalmas, szerető mennyei édesatyánk van. Az édesapa, aki egyformán szerette őket, utána megy és a lelkére beszél. Egyik fiú sem érdemelte, félreértések elkerülése véget. Egyik fiú sem érdemelte, és mégis mind a kettőt egyformán szerette. Mi Isten gyermekei vagyunk. Lehet, hogy én a kisebb fiúval tudok azonosulni, ahogy beszéltem is már erről. Lehet, hogy van, aki a nagyobbal, lehet, hogy születésem óta itt vagyok a gyülekezetben, lehet, hogy életem derekán jutottam hitre. Nincs befejezve ez a történet. Jézus nem fejezi be, képzeljük magunkat újra a nagyobbik fiú helyébe, te mit tennél, testvérem? Bemennél a lakomára és átölelnéd a testvéredet, az öcsédet, megbocsátanál neki, odaülnél az ünnepi asztalhoz, megengedve neki, vagy inkább kint maradnál, köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Testvérem, a tiéde már minden. Gondoljuk végig. Csendesen válaszoljunk a szívünkben. Mit van, amit nem kaptál? Krisztusban mindent nekünk adott az Isten. Lehet, hogy te is elfáradtál a hűségben. Akkor téged is hív, gyere haza. Neked és nekem kell befejezni ezt a történetet. Te mit tennél, illetve mit fogsz tenni a nagyobbik testvér helyében? Holnap a mi történetünk következik. Hazatérés, hazavárlak. És holnap az Úr napján, az Isten tisztelten adja az Úr, hogy megérkezzünk, hogy átéljük, hogy minket is megtalált az Úr, hogy mindene a miénk, hogy valóban őnála otthonra találunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, mi most azért imádkozunk egy szívvel, hogy bocsáss meg a mi szeretetlenségeinkért. Nem kell egy hetet se visszalapoznunk az életünk történetében, hogy emlékezzünk egy olyan alkalomra, amikor nem volt elég türelmünk, amikor nem volt elég szeretetünk, amikor nem tudtunk úgy megbocsátani, ahogy te szeretted volna, ahogy te példát adtál nekünk. Atyánk Istenünk, köszönjük, hogy mégis hívsz bennünket, köszönjük, hogy utánunk jössz, köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és könyörgünk Jézus Krisztus, hogy add a te indulatodat a mi szívünkbe. Könyörgünk, segíts, hogy bukdácsoló keresztjének tudjunk követni téged mindig az úton. Atyánk, mi nem akarunk lemaradni a királyi mennyegzőről, ott akarunk lenni, ahol te vagy. Köszönjük, hogy az asztal meg van terítve, és ott van a mi terítékünk is, hogy hívsz, hogy vársz bennünket. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy drága véreden váltottad meg a mi bűnös életünket. Könyörgünk, hogy újíts meg bennünket, hogy erősíts meg minket, s hát, hogy rácsodálkozzunk ma, hogy mindened a miénk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
hív vele jár, erre váltott meg ő, legész hétára hány, élő víz onnan jön. Ő nekünk utat tör, te is rég arra hittél rá. Már itt lent oda fönn, téged ő tehet boldoggá.
Testvéreim, Isten iránti tiszteletből fennállva vegyük az Úr áldását. Most azért Istennek drága népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
Amen.